Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják, amely függőségekkel és az abból való szabadulás témáival foglalkozik. Mai műsorunkban Szilvivel beszélgetünk az életéről, aminek egyik része, hogy a nemiségét másképpen találta és éli meg, mint a szülei. És persze boldogságról, hitről, beilleszkedésről és diszkriminációról, mindenről őszintén. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát én is nagyon érdeklődően és kíváncsian várom, hogy miről lesz szó. Hát kezdjük az elején, kicsit meséljél a családodról, vagy magadról, hogy hogy nőttél fel, hogy indult az életed, és hát hol tartasz most?
Hát üdvözlök én is mindenkit, Szilvi vagyok. Hát egy kisvárosból származom, igazából 90-es évek, tehát ugye én akkor születtem, 90-es években, egy vidéki kisváros, és hát nagyon nehéz volt, szóval azt úgy...
Mi volt nehéz?
Hát, úgy tinédzserként kezdett nagyon nehéz lenni. Igazából már előtte is nehéz volt, csak akkor inkább más jellegű problémák miatt volt nehéz. Tehát...
Hát nem értem, miről van szó.
Szóval én, hát anyukám még bántalmaztak, tehát azt tudni kell, és olyan családból jövök, ahol ezt is senki meg nem mondaná. Tehát, hogy tényleg...
Ezt nagyon megértem, mert én egy nagyon durva családból jövök, ahol nem apukám, hanem édesanyám volt a bántalmazó, és ő nagyon-nagyon durván vert bennünket. És egyébként apukámat is, tehát ő kergette apámat a lakásba. Na, ezt csak azért mondom, hogy én most ezt nagyon megértem. Szóval egy bántalmazó család volt. Mit jelentette ez kb.?
Hát anyukám borzasztó ideges természetű volt, tehát tényleg az, hogy így a legkisebb dologért is járt a verés, tehát véletlenül fölborítottam a pohárvizet már azért is. Tehát meg mindig a rosszat nézte ki mindenkiből, tehát még egy pár éves gyerekből is. Jó, neki is meg volt ugye az élet, úgyha egy borzasztó rossz házasságon volt túl, amikor ugye ő engem bevállalt. De hát én azért azt gondolom, hogy ez mégsem mentség.
Akkor nem tehát az nem első egy... házassága volt édesanyádnak?
Nem, a második.
Aha, és az első házassága volt szörnyű,
igen.
Második jobb volt?
Jobb, igen, igen.
Aha, de nem tudott abban sem megnyugodni, hiszen te a második férjétől születtél,
igen,
ugye?
Igen.
És akkor is zaklatott volt.
Igen. Hát akkor halt meg ugye az anyukája is, de ő vele se voltan igazán közeli kapcsolatban. Én szerintem lehet, hogyha ő most lenne fiatal, neki annyiból könnyebb lenne, hogy talán jobban tudna segítséget kérni. Ugye akkoriban ez teljesen másképp volt. Talán ő maga se tudta, hogy kérhet segítséget, vagy ha kérhet, akkor ugye honnan kitölténnek.
És az első házasságából volt gyereke, édesanyádnak?
Igen, kettő, két nővérem, nagyon jóban vagyunk.
Aha. Tehát hozta magával a
igen,
gyerekeket.
Igen, tehát
aha.
Mondta, hogy ő ott semmi pénzért nem hagyná őket. Aha. Tehát ott annyira rossz volt tényleg.
Aha. Na szóval ott tartottunk, hogy te ezt így élted meg, vagy így is volt, hogy bántalmazó
igen.
Volt a család. És apukád is, vagy csak inkább édesanyád?
Hát apukám olyan karakter, hogy amit anyukám mond, azt ő úgy csinálja. Tehát nincs neki nagyon szabad akarata. De hogy ez olyan értelem, hogy nem el van nyomva, hanem ő maga is olyan, mivel ő is bántalmazó családból jött tényleg. Tehát, hogy őnek ilyen szempontból az a legrosszabb páros volt, hogy anyukája volt ott is a bántalmazó, illetve hát a nagypapám, tehát az ő apukája, az meg hát tojt rá. Tehát most ezt nem tudom szebb szavakkal mondani.
Aha.
És ezt valahol olvastam, hogy ez a legrosszabb páros, hogyha az egyik szülő ilyen borzasztó, drillesen, szigorú, a másik meg ez a, hát, le van tojva minden.
Tényleg. Aha. És kisebb testvéreid lettek még?
Nem.
Aha, akkor te ebből a házasságból csak te születtél, de igen. A szüleid végül is nem váltak el.
Nem, nem.
Együtt vannak.
Hát egy nagyon erős sorstárs közösség van köztük, úgy érzem.
Aha, és akkor kiskorodban már rosszul érezted magad.
Hát igen, de akkor inkább még a családi problémák.
Igen, miatt. És akkor hogy jöttek a dolgok sorba?
Hát én ugye elmentem aztán ugye általános iskolába, 7 évesen, én addig azt hittem, hogy velem van a baj, hogy tényleg én vagyok a szörnyű gyerek, én velem van. Tehát biztos én csinálok rosszat, biztos én vagyok a szeretetlen, biztos én húzom ki anyukámnál a gyufát, és ugye elmentem 7 évesen iskolába, és az volt az érdekes, és ez ugye, igazán problémás gyerekek nem erről számolnak be, hogy egy nap alatt minden megszűnt. Tehát, hogy tényleg így a tanárnénik oda voltak, értem, jaj, milyen engedelmes vagyok, velem milyen könnyű, kedvenc lettem,
meg
tök
biztos
jó tanuló.
Szép kislány voltál, mert most köszönöm. Is egy szép nő vagy, szép
köszönöm
vagy.
Köszönöm szépen.
Aha, és azokat könnyebb is szeretni.
Köszönöm szépen. De tényleg nagyon kedves gyerek voltam, tehát én akkor döbbentem rá, hogy hát itt akkor otthonról van. Otthonról jönnek egyértelműen a problémák. Annyira ezek voltak a visszajelzések, hogy itt már nem lehetett azt mondani, hogy jaj, akkor biztos igaz, hogy én nézek be valamit. Tehát, hogyha mindenki azt mondja, hogy jaj, de jól tanulsz, jaj, de ügyes vagy, jaj, de szorgalmas, de könnyű veled együtt működni, akkor csak otthonról jön ez a gond.
Aha. És akkor hogy jött tovább? Most akkor még menjünk vissza az óvodába. Például az óvodában nem voltál szerelmes kisfiúkba?
Nem.
És kislányokba?
Nem. Nem.
És akkor hol jöttek ezek az érzések?
Ez kérlek szépen 5. osztály után, amikor először megjött a menzeszem. Úgy előtte is kezdődtek jönni problémák, előtte is jöttek már problémák, de akkor egy ilyen zuttya.
De milyen problémák?
Elkezdtem nem szeretni a testemet. És ez nagyon rossz volt, mert nem tudtam senkivel megbeszélni, és tudtam is, hogy nem mondhatom el senkinek, mert úgy sem értenék. Főleg ugye, amikor elkezdtek a melleim nőni, az nagyon zavart például, azt tudom. Hál' Istennek, hogy nem is vagyunk mellben erősek így a családban, szóval végülis nem lettek így nagy melleim már. Bocsánat, hogyha így erről nem tudom, hogy annyira
nem beszélnek. Nem, beszéljünk erről, mert hát arra gondolok, hogy ha már ezt a témát felhoztuk, akkor tényleg beszéljünk őszintén. Hát akkor a női nemi jegyek zavartak téged önmagadon?
Igen, és én akkor először azt hittem, hogy ez csak ilyen esztétika. Tehát, hogy nekem úgy más tetszik, és akkor ez biztos amiatt van. Én akkor ebből nem gondoltam többet. És utána, amikor megjött a menzeszem, akkor lettem hirtelen nagyon-nagyon-nagyon rosszul. És ez nem fizikai értelemben volt rossz, mert nekem nem volt olyan erős, hogy ami ezt indokolta volna, hanem így lelkileg. Nagyon hirtelen történt, és senkivel nem volt. Tehát senki nem volt, akivel ezt meg tudtam volna beszélni.
Aha. És akkor hogy lettél te más? Mert ugye arról beszélünk most, hogy fiúnak érezted magad. Az hogy jött?
Hát ugye önmagamat elkezdtem keresni, mint minden tinédzser, csak én ugye nagyon-nagyon-nagyon csendben, tehát én írtó hamar fölfogtam, hogy hát ez ugye nagyon-nagyon...
Nem is tetszettek fiúk? Soha?
Hát úgy volt, akire úgy megjegyeztem, hogy na, olyan aranyosan néz ki, vagy olyan kedves arca van, de ugye ennyi. Igen, ez is egy ilyen érdekes volt, hogy ugye a korosztályomat már érdekelte, az ellenkező nem, engem meg nem. Tehát tényleg úgy hidegen hagyott. Ugye elkezdtem úgy fokozatosan úgy kiesni így a sorstársaim közül.
És mikor kezdtél arra rájönni, hogy a lányok viszont tetszenek?
Hát igazából ők iránt sem, tehát hogy nálam ez nem a leszbikusság, tehát ugye ez az orientáció, identitás.
Akkor úgy... világosíts fel engem, mert úgy látszik, hogy én se vagyok képbe, meg akkor lehet a hallgatók se. Hogy akkor hol vagyunk a térképnek melyik oldalán?
Hát ugye a szexuális orientáció az ugye, hogy kihez vonzódik, tehát ugye, hogy homo, hetero, bi, ugye ez az a téma. Ugye az identitás, tehát a nemi identitás, meg hogy én hogy érzem magam a testembe. Attól függetlenül, hogy bármelyik nemhez vonzódhat az illető, akár mindkettőhöz is, de hogy ez egy más téma.
És te melyik nemhez vonzódsz?
Én úgy, hát most megvallom őszintén, sorstársal vagyok, hogyha most így téged ugye ez érdekel, sorstársal, és ő fiú.
Igen, de mondjuk mielőtt ő volt, tehát mondjuk mikor már nagylány lettél, akkor kik tetszettek? Vagy kinek akartál tetszeni, a fiúknak vagy a lányoknak?
Hát lehet, hogy furcsán fog hangzani, de engem ez így tényleg nem érdekelt.
Jó, oké. Akkor tehát akkor a nemi identitásod úgy alakul, csak hogy így megértsük jól, hogy igazából egyik nemnek se akartál tetszeni, de te önmagadat akkor minek tekintetted, fiúnak vagy lánynak?
Én lánynak tekintettem, tehát én azon nagyon-nagyon tisztában voltam, hogy biológiailag minek születtem. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tévképzet, mint sokan ugye azt hiszik, hogy jaj, hát csak nézd meg, hogy mi van a lábad közt, tudni fogod. Tehát nálam ez nem így működött, meg szerintem a legtöbbeknél nem. Tehát az a tisztában voltam, ugye, hogy biológiailag én ki és mi vagyok, csak annyit tudtam, hogy nagyon rosszul érzem magam, és nem tudtam, hogy mitől. És nagyon rossz volt, hogy tényleg senki nem volt, tehát sem pszichológus, se a szülők, tanáruknak nem is akartam mondani, mert ugye ez annyira érzékeny téma, meg sokáig úgy voltam vele, hogy majd biztos elmúlik.
És akkor hogy lett ez? Most tényleg én oda visszanyúlok, hogy nem is tudom, mikor találkoztunk először jó régen, és hogyha szabad elárulnom, ugye akkor nekem azt mondtad, de lehet ez már 15 évvel ezelőtt volt, vagy mikor jó régen?
11, második fél évben is.
És akkor azt mondtad, hogy te fiúnak érzed magad, valami ilyesmit. És azért bocs, ez így beragadt.
Az egy nagyon rossz időszakom volt. Aha. Az egy borzasztó rossz időszak tényleg.
És akkor azért kérdezem, hogy akkor ez hogy jött, vagy akkor minek érezted magad, és most hol vagy?
Volt egy olyan időszakom, amikor tényleg azt éreztem, hogy ez az egyetlen egy út van számomra, és semmi más. És az, amikor engem te megismertél, az egy borzasztó pokoli rossz időszak volt. Tehát azt akkoriban tényleg azt hittem, hogy talán túl sem élem. Nagyon rossz volt. Ugye a gimnáziumban is egy páran rám szálltak, akkor ugye...
Emiatt?
Nem, én nagyon jól tudtam ezt titkolni. Meg én nagyon sokáig vártam azt, hogy hát, ha ez ugye elmúlik, meg... Hát ugye lett nekem egy hormonális problémám, ugye amiatt is bántva voltam én akkoriban így az iskolában. Akkor ugye volt egy párkapcsolatom akkor, hát ez inkább egy ilyen távkapcsolat volt, ő is fiú volt egyébként, és hát az nagyon-nagyon-nagyon nem sikerült, tehát amiatt is rosszul voltam, és én akkor valahogy tényleg ezt éreztem, hogy csak ez az egyetlen egy út van számomra. Meg akkor aztán borzasztó rosszul voltam tényleg, tehát így a saját én képemmel. Tehát akkor volt ez, hogy ez a tükörben nem bírok nézni majd, hogy nem.
Aha. Inkább azt szeretném most megérteni így a műsornak az első feléből, még azért van egy pár perc, hogy alakult ki ez nálad, és hogy érkeztél el ide? Ezt tudod?
Hogy mitől alakult ki ez az egész?
Igen, meg hogy hogyan?
Hát nem tudom. Az a baj, hogy kicsit úgy érzem, hogy manapság ennek úgy nem is nagyon lehet, hogy talán igazán utána se nézni, mert ugye amiről beszéltünk, hogy annyira mindent áthat a politika, annyira folytogatóan tényleg, hogy bármelyik irányba indulnék el, bárminek néznék utána, az biztos igaz, hogy valamelyik oldal
nyomja. Na de hogy te hogy érzed?
Igazából én nem tudom. Sokan azt mondják, ugye, hogy trauma, sokan biztos mondanák, hogy édesanyámmal
így van születtél, a kapcsolatom. Így szerinted, vagy pedig így a családi traumákból alakulhatott ez ki, vagy nem tudod?
Hát ugye manapság nagyon sokan mire mondják, hogy így születik az ember, de én szerintem azért ebben 100%-ig, hogy van trauma. Én azt gondolom, a magam, tehát még egyszer mondom, hogy a magam esetében. Tehát aha. Én nem akarok mások nevében beszélni, mások helyet beszélni, de én úgy érzem, hogy nálam azért benne volt a trauma.
És most hogy tudnád leírni magadat?
Hát igyekszem elfogadni így a külsőmet, jobban is vagyok most azért, de nagyon sok, emögött nagyon sok terápia
van. Egy szép
van.
Nő vagy különben.
Köszönöm szépen.
Meg amikor megismertelek, akkor nekem az első gondolatom az volt, hogy hű, de szép kislány ez.
Jó, nagyon szépen köszönöm.
És tehát, hogy most minek érzed magad?
Hát biológiailag elfogadtam, hogy most így nő vagyok, így ezt tudom mondani. De amúgy nem gondolok rá sokat.
Tehát, nem foglalkozol vele.
Igen, ez a nem foglalkozok vele leginkább.
Aha. És akkor te transznak gondolod magad? Vagy jelent ez bármit is?
Hát valamelyest érintett vagyok, tehát azért az biztos. Hát nem hiszek a címkékbe, az az igazság, hogyha ez így...
És kerested mondjuk a kapcsolatot ilyen közösségekkel? Igen. Akkor erről egy kicsit meséljél, igen, hogy ez hogy volt. Hogy, hát, hogy akartál mondjuk találni egy baráti közösséget, vagy egy olyan közösséget, ahol önmagad lehetsz, és ahol nem kell ezt mondjuk titkolnod.
Hát igen, az azután volt, nem sokkal miután ugye mi megismerkedtünk, tényleg egy borzasztó rossz időszak volt, és akkor én bármit megtettem volna, hogy sorstársakra találjak, de ez olyan szinten, hogyha valaki csak annyit mondott volna nekem, hogy igen, én is tudom jól, hogy mit élsz át, és én is ezt átéltem, akkor én lettem volna a világ legboldogabb embere körülbelül, tehát ilyen szinten. És ugye, hát csak az ember szeretne ugye ilyen mondatokat.
És hol hallani. Kerested? Interneten? Vagy hol találtál ilyen sorstársakat, barátokat?
Hát egy tanárnőmnek az ismerőse, vagy egy tanítványa, ő mutatott be nekem egyfajta közösséget, és hát ott voltak ugye sorstársak, de hát nem nagyon jött össze az az igazság. Páromat megismertem, de amúgy nem jött össze sajnos.
És mi volt ott a baj? Miért nem jött össze?
Nem épp olyanok voltak azok az emberek, akikkel én szót tudtam volna érteni.
Aha.
Nagyon sokan nagyon durva traumákkal voltak ott, még az enyémnél is nagyobb traumával. Bocsánat. Meg az, hogy én egy kicsit úgy éreztem, hogy ott mindenki nagyon erre a műtét, de azonnal, de műtét. És hogy nekem ez egy kicsikét akkor ilyen sokkoló volt, hogy úgy... Meg nem akarták elhinni, hogy akkor én érintett vagyok, és az nekem nagyon rosszul esett akkor. Ez mindennél rosszabbul esett, hogy úgymond saját sorstársaim azt mondják, hogy hát te nem is vagy érintett.
Uh-huh.
Nagyon rosszul esett.
Istenről kérdezhetek, hogy hitben neveltek a szüleid, vagy ez hogy alakult az életedben?
Nem neveltek hitben. Sőt, hát azért, amikor így káromkodtak, akkor elég szépen előkerültek ott az Istennel kapcsolatos durvábbnál durvább kifejezések. Hát apai nagymamám volt úgy hívő igazából, meg anyai oldalon a nagymamám, de ő nagyon hamar meghalt, tehát amikor én ilyen 3-4 éves voltam.
Aha. És hogyha mostani Isten kapcsolatodat kéne mondjuk skáláznod 1-10-ig, vagy érzésbe, hogy nulla, semmi érdekel, kicsit szeretem, vagy félek tőle, vagy hagyjon békén, vagy akkor így hogyan tudnád ezt így egy címkével ellátni?
Én hiszek Istenben, és tehát szóval az egy nagyon nagy bizonyosság, egyfelől, hogy túléltem a gimnáziumot, másfelől meg az, hogy azt a borzasztó időszakot utána, amikor mi megismerkedtünk, tehát az rettenetes volt. Tehát szerintem, aki egy olyat túlél, az nagyon szeretve van.
Uh-huh. Hát sőt, a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi egy főiskolán ismertük egymást, és egy diplomás szakemberrel beszélgetek, tehát végül is nem csak túlélted, hanem abszolváltad a tanulmányaidat, és diplomás szakember vagy.
Igen.
Nehéz volt. Mi volt nehéz? A társak, a főiskolán, vagy önmagad?
A főiskolán nagyon rendesek voltak a társaim tényleg, tehát az egy fölüdülés volt így a gimnázium után. Nagyon elfogadó közösség. Mi ott volt egy-két arc, de azok mindenkivel olyanok voltak. Tehát igazából egy nagyon jó közösségbe kerültem, nagyon jó barátokra szertettem. Egyikük szinte a testvérem azóta. De egyébként az egy szép időszak volt ilyen szempontból. Ott inkább én voltam nagyon rossz állapotban. Lehet, uh-huh. hogy ugye a gimnázium utol hatása is úgy akkor jött ki rajtam, ugye ilyen nagyon durván. Meg hát ugye féltem ott azért egy kicsikét, ugye, hogyha nehogy Isten kiderül ez az egész rólam, hogy akkor úgy mi lesz.
Uh-huh. Most álljunk meg, és hallgassunk egy kis zenét, mégpedig nem egy akármilyen zenét, hanem a Rázkeresztúri Drogterápiás Otthonnak a lakói fognak énekelni. Felvételről.
Nagyon jó, hogy láncokat írnak a percek.
Hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Szilvivel beszélgetünk az életéről, transz identitásáról. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, a technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát most mi van veled? Mi van veletek? Nem is tudom, többes számot használjak, vagy egyes számot? Mi van veled?
Hát ugye most jól vagyunk így a párommal, tehát használhatunk nyugodtan így a többes számot
is. Mesélted, hogy ott ismerkedtetek meg végül is egy ilyen transz közösségbe, ez hogy volt?
Hát elmentem egy ilyen alkalomra, ugye ajánlották azt a közösséget, és tehát igazából random alakult az egész, tényleg így összebarátkoztunk, beszélgettünk, és így valahogy, hát pedig sok mindenben nagyon különbözünk, de nagyon hamar egymásra hangolódtunk mégis tényleg, tehát így első nap. De nem úgy mentem oda egyébként, hogy párt fogok keresni, abszolút, tehát tényleg csak sorstárs közösséget, és hát ugye nagyon-nagyon nem sikerült jól ez az egész, én nagyon hamar ki is léptem ebből, tehát én ennek is már több mint 10 éve. De hogyha valami jó dolog történt, akkor az ez.
Aha, és egy kicsit mesélnél róla, vagy akkor, hogy döntöttetek egymás mellett, vagy hogy alakult a kapcsolatotok? És hogy mit gondolsz a kapcsolatotokról, hogy mi ez? Mert egy laikus, egy kívülálló nem is tudja, hogy hova rakja ezt, hova tegye.
Nézd, nagyon furcsa egy kicsit így visszagondolni, mert tényleg annyira random alakult minden, és csak úgy nézek ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó barátok leszünk. Azt nagyon láttam rajta, hogy egy eléggé szeretetéhes ember. Hát az az igazság, hogy lehet, hogy neki van egy másfajta diagnózisa, erről még nem szívesen beszélnék, csak azért, mert most járunk ugye utána. Szóval inkább egy sorstársi kapcsolat van köztünk, úgy érzem. Ez egy inkább egy ilyen sorstársi, nagyon-nagyon sok hasonló nehézségünk van, ugye a bántalmazás ő neki is, őt is jobbára az anyukája, akkor ugye a gimnáziumban is ugye ki volt közösítve eléggé, ott azt sem nagyon érdekelte, ugye az ő szüleit se, úgy nem nagyon vették komolyan, egész életében egy ilyen, hát kicsit mellőzött ember volt, egyébként viszont egy nagyon-nagyon kedves tényleg, tehát olyan, hogy akárki, aki megismeri, az mindenki azt mondja, hogy fú, hogy milyen kedves, de kár érte.
Aha.
Borzasztó nehéz élete volt tényleg.
És hogy tekintesz rá, hogy ő az élettársad, a párod, a házastársad, ez egy testi kapcsolat, ez egy plátói kapcsolat, ez egy baráti kapcsolat, ez egy sorstársi kapcsolat, vagy mi ez? Mert az, hogy ugye együtt laktok, az sokféle lehet. Hát most vannak, akik barátok összeköltöznek, együtt laknak, hogy közösen fizessék a rezsit, az teljesen más, mint mikor valaki mondjuk az élettársával. Hogy hogyan tudnád mondjuk, ez micsoda? Ez a kapcsolat, hogy tekintesz erre, meg hogy élitek ezt meg?
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély sorstársi kapcsolat. Ezáltal ugye végig is párkapcsolat is, de leges-leges leginkább ez egy sorstársi kapcsolat. Uh-huh. És tényleg, tehát olyan annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy nehogy Isten velem valami baj történne, én azt szeretném, hogy őt értesítsék egyébként. Még egy ember van rajta kívül ilyen közel hozzám, de igen, igen.
Hát mintha téged érne valami baj, akkor őt igen. Értesítsék. Igen. És igen. Egyébként van köztetek testi kapcsolat?
Most jó ideje nincs már, igazából. Aha. Az a baj, hogy beszélnék én még ennél is nyíltabban, csak annyira átitatja ezt a témát a politika, de és mindkét oldalról, és nagyon nehéz már ebben a légkörben létezni.
Aha.
Tehát ugye ő megcsináltatta a műtétet, és hát nem lett jobb az élete. De ugye erről megint nem lehet beszélni, mert ugye jaj, a műtét az mindig csak hozzon egy boldogságot, a tökéletességet, és ugye erről nem lehet beszélni, az aha. A baj. És tényleg senki nevében nem beszélek, és nem akarok senki nevében felszólalni, meg senki helyett eldönteni a dolgokat, de erről nem lehet beszélni manapság, és ez nagyon-nagyon-nagyon rossz.
Aha.
Ahogy ő is például elmondta nekem, hogy ebbe az egészben nem ment volna bele, hogyha ez nem úgy alakul az élete, ahogy... És aha. Pedig kért segítséget, tehát évtizedeken keresztül.
Egyébként tényleg pszichológushoz nem jártatok, vagy nem jártok?
Ő jár szakemberhez, igen.
És te?
Hát Hát én volt, hogy kihagyást, tehát voltak, hogy kihagyásaim voltak, de zömmel én is.
Aha, és ez segített neked?
Nekem nagyon sokat.
És neki?
Igen.
Nem tudod.
Hogy mondjam. Az, ahogy segítettek neki, az nem segített. Aha. Egy kicsikét olyan futószalagos módba került, hogy mondjam. Tehát, aha. Úgy nem is igazán akartak vele. Tehát volt, hogy elment tényleg így a szakemberhez, és akkor megbeszéltük otthon, hogy de figyelj, erről beszélj tényleg, mert ez fontos. És akkor visszajött azzal, hogy hát nem is került arra már szó. És akkor, vagy például mondtam neki, hogy figyelj, ezt mondtad a szakembernek, hogy mi erre gyanakszunk, esetleg egy ilyen dolog állhat a háttérbe. Mondtam, és mit mondott neked? Semmit.
És egyébként fizetősbe jártatok, vagy jártok?
Én jártam mind a kettőbe, tehát volt, hogy fizetősbe,
volt, hogy ingyenesbe.
Igen, ő államiba, és hát mi azt tapasztaltuk tényleg, de én tényleg nem akarok senkit lehúzni, ez csak is és kizárólag a mi tapasztalatunk, hogy
aha.
Kicsit ilyen.
Na, erről majd még beszéljünk a műsor után, és akkor beszéljünk még arról, hogy mi az, hogy bűn? Tehát, hogy érzed, hogy Isten, hogy mondjam, a bűn a Bibliában az eredeti értelmezés szerint a teológusok álláspontját idézve azt jelenti, hogy céltévesztés. Hogy elvétjük a célt. Mint hogyha egy céltáblára rádobok, és mellé megy. Tehát az életem mellé megy. És tehát hogy érzed, hogy az életed céltévesztett, vagy Isten fel tud használni arra, amire téged teremtett, vagy amire tervezi a te létedet. Mert igazából most nem csak azért, mert a Mária Rádióban vagyunk, nyilván ezért is, mert itt lehet erről beszélni, lehet egy másik adon, már ez nehezebb lenne, hanem nekem tényleg ez egy mindig egy kérdésem, hogy legmélyebben elvétem a célt az életembe, vagy pedig tényleg Isten tenyerén vagyok. Tehát, hogy ez hogy van? Ez egy kicsit érdekelne engem.
Hát nyilván, mint ugye minden más embernek, nekem is rengeteg hibám van, tényleg nagyon sok mindent teljesen másképp csinálnék, naponta gondolkodok ezen, hogy hát de jó lenne visszamenni ezt is, azt is, amazt is másképp csinálni. Viszont úgy érzem, hogy ez nem az a téma. Ez pont nem. Tehát arról, hogy egy tizenéves, 12 voltam, nem ugye amikor megjött először, tehát nem sokkal előtte töltöttem be. Tehát az, hogy egy gyerek ennyire rosszul érzi magát, az nem bűn. Ez egyszer kialakul és kész. Aha. Hogy emögött milyen traumák állhatnak esetleg, tehát én most így a tudományt én nem akarom itt megfejteni, mert az én ugye nagyon-nagyon-nagyon kevés vagyok. Viszont azt tudom, hogy én rengeteg szakemberhez elmentem ezzel. Tehát én tényleg igyekeztem mindig segítséget kérni, igyekeztem mindig megnézni, ki az, aki mellettem állhat. Ugye, hogyha már otthon ugye támogatást nem kaptam, meg nem is nagyon törődtek ilyen dolgokkal. De én annyira ebben tényleg rengeteg munkám benne.
Tényleg a szüleid mit szólnak ehhez? Azért gondolom sejtik, vagy tudják, mi a helyzet veled. Hogy állnak ehhez?
Egyébként elfogadók.
Igen.
Hát azt tudják jól, jó. Hogy ezekről egy ember nem tehet. Ilyen szempontból így nem lehet rájuk panaszom. Hát sok mindent ők is sajnálnak, leginkább páromat. Az érdekes, hogy most így, amióta a páromat megismerték azóta, úgy azért úgy érzem az empátiát bennük tényleg, hogy így elképedtek teljesen, hogy fú, hogy milyen sorsok vannak tényleg.
Aha, tartjátok akkor a szüleiddel a kapcsolatot.
Igen, és annak még nagyon örülök, hogy őket úgy nem szédítette meg a politika, se jobbról, se balról. Tehát, hogy látják ezt, úgy gondolom, hogy reálisan látják ezt az egészet. Hát apum ön annyira nem törődik vele, ő egy nagyon-nagyon csendes, visszahúzódó figura, de hogy anyukám nagyon reálisan látja ezeket a dolgokat.
Aha, és a tesóid, a nővéreid?
Ők is elfogadók.
Aha. Na, örülök neki. Én inkább, van bennem egy olyan vágy, és lehet, hogy majd egyszer még erre jól lenne visszatérni, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ugye ő, ahogy bennünket teremtett, úgy akar minket használni. Nem biztos, hogy a legszebb, vagy a legjobb, vagy a legklasszabb ember vagyok, de minden esetre Isten akar minket használni, és hogy nyilván én annak örülnék, hogyha az életetekbe ez a hitbizonyosság így, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy megérkezne, mert szerintem ott van, nem tudom, hogy a párod hogy viszonyul ehhez, de hogy ilyen szépen tanyát verne ott, és hogy lenne benned egy ilyen állandó, mert az szerintem nagyon sokat segítene. Ugye azt mondják, hogyha megvan a rögzítőpont fölfelé, akkor lent is, mint a marionett figura, hogyha nincs meg a tartója a madzagoknak, akkor összeomlik. Viszont, hogyha megvan a tartója, akkor tud táncolni, meg akkor tud bármit megcsinálni, és hogyha benned meg lenne az a teljes üdvbizonyosság, hogy Isten gyermeke vagyok, ő így akar engem használni, ahogy vagyok, mert én ilyen vagyok, és van, aki hatlábújjal születik, van, aki, mit tudom én, balesetbe, a tolószékbe kényszerül, meg rengetegféle probléma van a világban, akiket Isten használ, hogy akkor miért ne használnak téged, és akkor lenne egy, az nem azt jelenti, hogy minden pillanatban ugrálnál a boldogságtól, hogy jaj, de szép az élet, meg stb., de hogy mégis lenne egy alap békességed, ami talán még többet érne, mint a pszichológusok. Nem tudom, mit gondolsz erről, vagy mit szólsz ehhez.
Hát, én nekem úgy a hitem, tehát hogy az úgy nem ingott meg tényleg így az évtizedek alatt sem, tehát ha maximus meg is ingott, ilyen egy napokra tényleg, tehát hogy én nem tudom őszintén, hogy ennek a két dolognak van-e köze egymáshoz. Tehát, vannak szerintem dolgok, amiket azért tényleg kell egy pszichológus, én azt gondolom. Másfelől, tehát vannak olyan traumák, amik egyszerűen annyira megmásítják egy ember életének a menetét, hogy még hogyha mondjuk tényleg meg akar bocsátani, és meg is tud mondjuk bocsátani, hogy akkor sem tud már olyan lenni, mint előtte. Nem tudom, hogy ez most így mennyire...
Jó, engem most feldobtál, én nagyon örülök, mert ugye lassan a műsorunkat is le kell kerekíteni, még bő egy percünk van. Én most boldog vagyok, mert... Igazából én arra gondoltam, hogy én szeretném majd neked elmondani a műsorban, hogy te ugyanúgy Isten gyermeke vagy, és ugyanúgy szeret téged, mint köszönöm bárki szépen. Más. Nem úgy, mint engem, mert én hát egy ócska kis hangya vagyok, hanem, és hogy Isten akar téged használni úgy, ahogy vagy, és nyilván ott, ahova ő küld, de akkor én most úgy érzem, hogy ez megvan, és hogy te Isten tenyerén vagy, és ott érzed magad, és az, hogy vannak problémáid, azt nem akarod Istenre kenni, hanem azt megpróbálod. Itt a földön, mondjuk egy pszichológussal, vagy egy lelki gondozóval kezelni.
Igen.
Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Van-e három kívánságot, zárjuk ezzel ezt az utolsó másodperceket?
Hát az egészség, ugye, mindenek igen. előtt. Akkor az, hogy ugye örökké együtt lehessek így, akiket én nagyon szeretek, tehát így a szeretteimmel, akiknek annyi mindent köszönhetek tényleg, hogy hihetetlen. És hát igen, hogy így mindig maradjon meg az a közösség, vagy közelség, bocsánat az Úristennel. Ezt kellett volna először, bocsánat.
Hát nem, ez a koronája akkor a kívánságoknak. Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, kedves hallgatóink, a mai adásunk végéhez értünk. De 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeiről szeretne velünk beszélgetni, várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség!
Függő kérdések. Kábítószerfüggők, lelki gondozása. Erdős Eszter műsorát hallották.